Itt van az ősz, esik az eső, sokszor komor az idő, sokan várták ezt, sokan nem, de az kétségtelen, hogy a gyógyteákat, illetve a teákat ilyenkor többet fogyasztjuk, mint máskor. A vendégem López Szabó Zsuzsanna, a György Tea ügyvezetője. Üdvözlöm!
Jó napot kívánok, én is üdvözlöm a hallgatókat.
Na, a következő kb. 20 percben arról fogunk beszélgetni, hogy a gyógyteáknak milyen hatásai vannak. Az elején tegyük tisztába tehát, hogy mi a gyógytea, és milyen hatásai vannak a fekete teának.
A teát tudomásom szerint csak növényekből készítünk. Ez a növény lehet a teacserje, ami többnyire Kínából jön, és bizonyos hát fermentálási szakaszokon megy keresztül, így lesz belőle fekete, zöld vagy fehér tea, és ezeket élvezeti célból fogyasztjuk. Tehát ezek élénkítő hatásúak, vannak egyéb jó élettani hatásuk is, de alapvetően nem azért fogyasztjuk őket, hogy az egészségünket megvédje, vagy hogy a betegségeket megelőzzük vele, vagy netán gyógyítsunk bizonyos betegségeket. Ezzel szemben a gyógyteák, amiket gyógynövényekből készítünk, különböző módokon, általában forrázással a teát, azt forrázással készítjük, azokat kifejezetten azért fogyasztjuk, azért isszuk, mert meg akarunk előzni valamilyen betegséget, rá akarunk segíteni valamilyen orvosi terápiára, például megfázás, torokgyulladás, stb., vagy akár komolyabb betegségekre is, tehát nem élvezeti célból isszuk őket. És ez abból is látszik, hogy a gyógyteák nagy része nem jó ízű, nem készíthető belőlük jó ízű gyógytea, viszont sokszor az ember fejében az van, hogy keserű, rossz ízű, egyenlő gyógyszer, egyenlő biztos nagyon jó nekem. Most ebből kihagyhatjuk a gyógyszert, meg azt is, hogy tulajdonképpen nem jó ízű, maradjon az, hogy gyógytea jót tesz nekem.
Most kifejezetten a hársfata jut eszembe, az gyógyteának minősül, ugye?
Hogyne, a hársfa virágban nagyon jó
gőzés. Hársfateának nagyon jó íze van, szerintem.
Annak jó íze van. Hát megtalálta az
ellenpéldát. Az az egyetlen?
Vannak jó ízűek, a bodze is például nagyon finom, de ha mondjuk a közönséges galajt vesszük, hát vagy a tyúkhúrt, azoknál kellemetlenebb ízű gyógytea, nem, tudomásom szerint nincs.
Na akkor
de
mégis,
meg lehet inni őket.
Hogyan lehet megszerettetni az emberekkel a gyógyteákat? Egyáltalán miért érdemes megszerettetni a gyógyteákat? Hiszen ugye a nevében is benne van, gyógy, valamit gyógyíthat. Mikor érdemes gyógyteát fogyasztani? De először arra válaszoljon kérem, hogy hogyan lehet tényleg megszerettetni az emberekkel ezt?
Hát nem lehet, ha nem kell.
Na.
És úgy lehet meggyőzni őket arról, hogy hasznokra válnak ezek a gyógynövények, a gyógyteák, hogyha elmondjuk nekik, hogy miért tesz jót nekik, mire jó, megelőzésre például nagyon jó. Ha nagy, komolyabb betegségeket el akarunk kerülni, akkor érdemes ezeket a gyógyteákat célzottan fogyasztani, tehát ha mit tudom én, meg akarjuk előzni a vese problémákat, akkor időnként megiszunk egy zsúrló, vagy egy aranyvessző, vagy egy nyírfalevél teát. Hogyha tudjuk, hogy vannak a szervezetünknek olyan gyenge pontjai, amelyek esetleg, hogy mondjam, támogatásra szorulnak, akkor olyan jellegű teákat iszunk. És azt gondolom, hogy azt, aki valaha már meggyógyult egy gyógytea segítségével, vagy hallott valakit, aki meggyógyult, vagy gyorsabban gyógyult egy gyógytea segítségével, azt már nem kell meggyőzni arról, hogy ezek nagyon-nagyon hasznos dolgok.
Körülbelül olyan hatásról beszélünk, mint a gyógyfürdők esetében? Tehát ez egy ilyen kiegészítő hatás.
Nem hiszem, hogy a kettőnek, hát annak is van gyógyhatása, meg ennek is. Na most a gyógyfürdő az, hát többnyire ízületi betegség, bár ha jól tudom, akkor magas vérnyomás, tehát azért komolyabb betegségekre is használják a gyógyvizeket. Azokban is nyilván van valamilyen kedvező élettani hatású anyag, mint ahogy a gyógyteákban is van. De azt gondolom, a gyógyteáknak a spektrum az sokkal szélesebb, tehát sokkal több mindenre tudjuk használni a gyógynövényeket, mint a gyógyvizeket.
Akkor vegyük külön, tehát az élvezeti és a gyógyteáknak a fogyasztását. Mi az a gyógytea egyébként? Az élvezeti teáknál, ugye, aminek serkentő hatása van, abból sem lehet túl sokat inni. A gyógyteáknál is ez fennáll? Tehát, hogyha bármilyen most mondott itt tyúkhúrt, zsurlót, vagy beszéltünk a hársfateáról, azokat is lehet túladagolni?
Lehet, csak fizikailag elég nehéz annyit inni belőle, hogy ártsanak. Tehát, hogy az ember képes meginni, én szerintem maximum 2 liter vizet egy nap, bár tudjuk, hogy mondjuk egy kezdődő cukorbetegségnél van, úgyhogy 5 liter vizet is megiszik valaki, Tehát ez az extrém szomjúság, ez komoly jele a cukorbetegségnek, de alapvetően 1-2 liter vizet iszunk meg. Na most, hogyha ez gyógytea, akkor ezzel még semmi bajt nem csinálunk tulajdonképpen, de azért nagyon kétlem, hogy valaki megiszik mondjuk 5-10 csésze gyógyteát egy nap, ez tényleg nehéz elképzelni, hogy valaki képes, de még akkor sem biztos, hogy rosszat tesz magának. Tehát kereskedelmi forgalomban nem lehet olyan gyógynövényeket kapni, amik túlzott fogyasztás esetén komoly bajokat okozzanak, de vannak olyan gyógynövények, amelyekkel azért jobban kell vigyázni, ilyen például az orbáncfű vagy a dió, ahol azért megvan szabva a mennyiség, amit egy nap el lehet fogyasztani.
Gyógyteákat többnyire ősszel és télen fogyasztunk, méghozzá az immunerősítés céljából. Ugyanebben a műsorban korábban egy orvos azt mondta, az immunrendszert nem lehet erősíteni, azt max megtartani lehet, vagy szinten tartani, illetve a nyomelemeket pótolni. A gyógyteák esetében mit mond ön? Ugye ön fitoterapeuta, aki ugye a gyógynövényekkel foglalkozik elsősorban, és azoknak a gyógyhatásával. Az immunrendszerre milyen hatással tudnak lenni a gyógynövények? Ön erre mit mond?
Ugyanazt, amit a doktor úr, hogy az immunrendszernek a működését nem lehet olyan szinten befolyásolni, hogy stimuláljuk, hogy több, hogy jobb legyen, hogy erősebb legyen, vagy gyengítjük, például autoimmunbetegségeknél. A gyógynövényeknek az a szerepük az immunrendszer működésében, hogy megfelelő körülményeket teremtenek ahhoz, hogy az immunrendszerünk normálisan működjön önmagától. Tehát az immunrendszernek nem a erősítését vagy gyengítését lehet elérni a gyógynövényekkel, hanem az immunrendszer működésének a szabályozását. Vagyis olyan körülményeket ismétlem magam, amelyek között az immunrendszer jól tud működni önmagától. És erre vannak nagyon jó, nagyon kiváló gyógynövények.
Hogyan serkentik egyébként ezeket a hatásokat a gyógynövények? Tehát hogyan tudjuk, akár a méregtelenítés esetében, mit művel egy gyógytea a szervezettel?
Hát nézze, én természetgyógyász vagyok, és hagyományos gyógyítással foglalkozom, tehát én csak azt tudom megmondani, hogy a népgyógyászat hosszú évezredek óta milyen növényeket használ, milyen gyógynövényeket bizonyos betegségek megelőzésére, vagy esetleg azok gyógyítására, és a hatásmechanizmussal én nem vagyok tisztában, de azt kell mondjam, hogy nem én vagyok az egyetlen. Tehát nagyon nehéz, akármennyire is nagyon sok kutatás van most már, és tényleg nagyon mérhető elemzések készülnek a gyógynövényekről, és kutatómunka évtizedei állnak egy-egy gyógynövény mögött. Azt tudom mondani, hogy amikor készül egy úgynevezett monográfia, a monográfia ez a gyógynövényeknek a pedigréje, hogy után fejezzem ki magam, tehát egy nagyon komoly tudós csapat összeül, és azt mondja, hogy nézzük meg a csalánt. Ezt egyébként az Európai Gyógyszerügynökség koordinálja, ezt a kutató munkát, tehát úgy kell elképzelni, hogy maradjunk a csalánnál, azt mondja ez az ügynökség, hogy a csalánt kutassa Németország, megkapják tokkal vonóval a csalánt, tessék, csináljatok vele valamit, nézzétek meg, mire jó, mi van benne. Akkor összeül egy gárda, ebben nem tudom pontosan mi van, de normális esetben van benne orvos, gyógyszerész, biológus, vegyész, biokémikus, és így tovább, tehát ez egy nagyon-nagyon komoly munka, amit ott végeznek, majd kihoznak egy eredményt, mit tudom én, 2-3 évvel később, amiben azt mondják, hogy igen, a csalán az rendkívül jó vízhajtó tulajdonságokkal rendelkezik. Ezt nyilván alátámasztják laboratóriumi eredmények, alátámasztják tesztek, duplavak kísérletek, és így tovább, tehát majdnem olyan komoly, gondolom, a vizsgálat, mint egy gyógyszernél. Tehát ezekből lehet tudni. Én csak azt tudom megmondani, hogy miket használunk, hogy ezek pontosan hogyan működnek, azzal kapcsolatban az én tudásom nem elegendő.
A klinikumban egyébként a gyógynövények milyen helyet foglalnak el?
Hát nagyon fontosat. Annál is inkább, mert a gyógyszereknek a 80%-a vagy ma is gyógynövényből készül, vagy olyan szintetikus molekulából, amit a gyógynövényekből nyertek ki és másoltak le szintetikusan. Tehát gyakorlatilag a gyógynövények mindenhol jelen vannak, a gyógyszerek legnagyobb részében is, és ugye a klinikumban gyógyszereket használnak.
De hát ön mégis azért a gyógyteák mellé teszi le a voksát. A gyógyszerekben használt gyógynövények, azoknak a hatása felerősödik azért, mert gyógyszer, vagy egész egyszerűen azt egyszerűbb fogyasztani?
Hát, hogy az emberek jobban szeretnek azért bekapni egy-egy kis rózsaszín, sárga, stb. Bármilyen kapszulát, gyógyszerkét, mert az egyszerűbbé teszi az életüket, mint főzögetni a teákat, stb. A legnagyobb különbség nyilván, hogy tehát hatásfokukban van, a gyógytában azért soha nem lesz annyi hatóanyag, mint egy gyógyszerben, ahova koncentráltan teszik nyilván. A másik különbség pedig az, hogy amit a gyógyteákkal kapcsolatban nagyon sokszor kifogások, például a gyógyszerész tudomány, meg az orvostudomány is, hogy nem lehet pontosan adagolni a mennyiséget. Tehát valóban egy, most azt mondom, hogy 3 gram, egy pupos teáspanelnyi, ez lehet, hogy 2,8 gram, lehet, hogy 3,2. És nem csak ez a baj, hanem az a baj, hogy a gyógynövényekben lévő hatóanyag, ami kedvező élettani hatással van, az egyik évről a másikra, egyik gyógynövénytől a másikig, egyik szedőterülettől a másikig is változik. Tehát lehet, hogy az egyikben, mit tudom én, 15 egység van az egyik hatóanyagból, a másikban csak 14, mert az kevesebb napot kapott, a harmadikban meg 17, mert az meg kedvezőbb talajon nőtt. Tehát nagyon-nagyon nehéz. Ugyanakkor én azt mondom, hogy a szervezetünk van olyan okos, hogy kiszórja, ami nem kell. Azt használja, amire szüksége van.
Tehát jelezni fog, hogyha valami nem oké.
Még csak nem is jelez, egyszerűen csak az ember megszabadult tőle.
Mik a legelterjedtebb tévhitek a gyógynövényekkel kapcsolatban? Mi az, amitől félnek az emberek, és mi az, amikről rosszul ítélkeznek?
Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Most el kell gondolkoznom, hogy hogy szedjem sorba, mert nagyon sok minden van. Nagyon sokan félnek elkészíteni egy gyógyteát, mert nem tudják, hogy pontosan hogyan kell. Nagyon érdekes, hogy iszonyú nagy a bizonytalanság egy olyan egyszerű folyamattal kapcsolatban, hogy vesz az ember egy csomó, így mutatom a kezemmel, így összecsippentek egy adagot, már nem is szoktam kanalazni, mert kb. Tudom, hogy mi. Beleszórom egy csészébe, leöntöm 2,5 deci vízzel, és kész. Utána 15 perc múlva leszűröm, és készen van a teám. Aztán az is szokott...
Ezt én is így lenni, szoktam körülbelül.
Ez a legegyszerűbb, és ettől nem kell félni, mert itt nem nyúlhat nagyon mellé az ember. Aztán azt szokták kérdezni, hogy gyógyszerekkel milyen hatásban vannak. Ez már bonyolultabb probléma. Ilyenkor azt szoktam mondani az illetőnek, hogy ne az orvosát kérdezze meg, ahogy a reklámokban szoktuk látni, hanem a patikust, mert az orvos nem tanul gyógynövényt. A patikusok még tanulnak, a gyógyszerészek, azt hiszem 2 szemeszterben van még nekik gyógynövényismeret. Ő is csak azt fogja megmondani, hogy az a hatóanyag, ami a gyógyszerben van, meg az a hatóanyag, ami a gyógynövénynek a fő hatóanyaga, mert abban van 150 hatóanyag, hogy ez a két hatóanyag kioltja egymást, erősíti egymást, vagy nem tesznek semmit egymással. És akkor el lehet kezdeni. Aztán attól szoktak még félni, hogy nem olyan jó minőségű a gyógynövény. Na most erre csak azt tudom mondani, hogy vannak erre bizonyos, tehát vannak olyan paraméterek, amiknek meg kell felelni egy gyártásnak. Attól is függ sok minden, hogy honnan jönnek a gyógynövények. Mi szeretünk még mindig, amit csak lehet, amit csak tudunk, vadon begyűjteni. Tehát azok nagyon magas minőségű, nagyon jó alapanyagot szolgálnak a gyógyteákhoz.
Aztán, vadon, tehát egy erdőben, meg réteken? Tehát így kimennek kis csapattal,
igen,
kinek van kedve hétvégén gyógynövény szedni, és akkor jelentkeznek páran. Ez hogy megy önöknél?
Nem, ez nem így megy. Ez úgy megy, hogy vannak, most már évek óta van bejáratott szedő csapat. Annak idején még mi szedtük, mi magunk mentünk valóban az erdőbe, hogy mondja, hogy hívtuk a lányokat, mondja, gyertek, kiér ma rá. De hát ez nem működött már egy idő után, nem tudtuk azt a mennyiséget szolgáltatni, úgyhogy most már vannak beszállítóink, akikkel évek óta együtt dolgozunk, pontosan tudják, hogy nem lehet egy nagy sziklát berakni a zsák aljára, mert kiborítatjuk velünk. Nem lehet
összenyűlni. A súly miatt?
Volt ilyen trükk, igen.
Tényleg volt leleményes húgó?
Volt. Csak szólunk, hogy gyerekek, nyílik a galagonya, menjetek szedni, és akkor hozzák gyönyörű, jó minőségű gyógynövényt. 150 család dolgozik nekünk nyáron a szomszédos községekből, és itt a faluban is van 6-8 olyan család, amelyik rendszeresen szállít be nekünk.
Mik azok a gyógynövények, amik Magyarországon megtalálhatók, és mik azok, amiket importálniuk kell, de fontosak?
Nem importálunk semmit. Egyszer fordult elő, hogy nem tudtunk, mi volt a szagosműget talán, nem tudtuk megszedni a mennyiséget, és Magyarországon sem találtunk, és így Lengyelországból kellett hozni mondjuk 20 kilót. Ez volt, vagy 5 évvel ezelőtt. azóta minden Magyarországról. Amit mi tudunk begyűjteni, azokat begyűjtjük, ami nem terem a tükbe kamilla tyúkur, azokat pedig mi is vásároljuk.
Egy utolsó kérdést engedjen meg. Napi topik a globális felmelegedés. Milyen hatással van a gyógynövényekre? A felmelegedés kevesebb lesz ettől, vagy esetleg a napsütéses órák azok pont, hogy megszaporítják a gyógynövényeket? Mi történik velük?
Nagyon érdekes, hogy kérdezi, mert éppen ma délelőtt beszéltem a termelésvezető kollégámmal, és kérdeztem tőle, hogy hogy voltak a számokat, mondja, hogy mit sikerült begyűjteni, hány kiló, stb. És mondta, hogy azt mondja, a görbe az pontosan mutatja, hogy a gyógynövényeket nyersen hozzák, tele vannak vízzel. Tehát ezeket megszárítjuk, és akkor a víznek a nagy része elpárolog, a 90%-a, 5-10% nedvesség marad a növényben. Na most a beszáradási arány az egy fontos arány nekünk, mert akkor a nyersből, X nyersből Y száraz marad, amit tudunk használni. És mondja, hogy például a pásztortáska még a tavasz végén, nyár elején jött, esős időszak volt, tehát ott nagyon rossz volt a beszáradási arány, mert nagyon nedves volt a növény. És általában ez ilyen 4-5% szokott lenni, tehát négyszeres, ötszörös, úgy értem, hogy mit tudom én, van 100 kiló nyers növény, akkor abból körülbelül 40-50 marad szárazon, tehát a fele párolog el. És azt mondja, hogy most volt olyan a nyáron, a nagy szárazságban, hogy kettőbe száradt. Tehát 100 kilóból 50 maradt. Nem 50, rosszul számolok. A fele arány megduplázódott a növény. Kevesebb víz volt benne, na ezt akarom kinyögni. Tehát nem tett jót a szárazság egyáltalán, hogy hosszú távon a felmelegedés, globális felmelegedés, ökokatasztrófa, mit fog velük tenni, ezt nem kell különösebben elemezgetni, szerintem nem lesz jó.
A minket körülvevő világ az változik viszonylag gyorsan az elmúlt években. Hogyan hat ki ez a gyógynövények fogyasztására és ezáltal a vásárlásra?
Mivel... Mint tudjuk, a lakosság előregedik, különösen Nyugat-Európában, a fejlett országokban, tehát egyre több idős ember, egyre tovább élünk, és ezt a hosszú életet szeretnénk jó egészségben eltölteni, ezért a legutóbbi trendek egyike, nagyon erős trend, hogy nagyon sokat költünk egészségügyi termékekre és egészségügyi szolgáltatásokra. Tehát az emberek ezen nem spórolnak, a gyógyteákat ugyanúgy vásárolják, mint eddig, mert tudják, hogy jót tesz nekik, és az egyéb egészségügyi szolgáltatásokra is elköltik azt a pénzt, amit eddig, amit talán máshol meg kell spórolniuk, de szeretnének egy minőségi életet élni, és jó egészségben megöregedni.
Köszönöm, hogy itt volt ma velünk.
Én is köszönöm, hogy lehettem. Vigyázzanak magukra, maradjanak egészségesek.
Ez egy jó végszó volt. Hölgyeim és uraim, López Szabó Zsuzsannával, fitoterapeutával, a György Tea ügyvezetőivel beszélgettünk. Ennyi volt már az egészségkód. Jövünk jövő héten is, vigyázzanak egymásra és magukra, viszont hallásra.